Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén az 51. zsoltárunkat énekeljük. Az 51. zsoltárunk első versét, az 51. zsoltárunk így kezdődik: Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem, és kegyelmedből könyörüljél rajtam. A 217. énekünk így kezdődik: bűnösök, hozzád kiáltunk, Úristen, könyörülj rajtunk. 217, mind az öt versével énekeljük el ezt az énekünket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Márk evangéliumának második részéből, az első 12 versből. Márk evangéliumának második részében az első 12 vers így szól hozzánk. Napok múlva pedig ismét bemének Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van. És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek, és hirdeté nékik az ígét. És jövének hozzá egy guta ütöttet hozva, kit négyen emelnek vala. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbonták a ma háznak fedelét, ahol ő vala, és rést törve leereszték a nyoszaját, melyben a guta ütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a guta ütöttnek, Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid. Valának pedig ott némely írástudók, kik ott ülnek vala, szívükben így okoskodván. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanem ha egyedül az Isten? És Jézus azonnal észrevevé az ő lelkével, hogy azok magukban így okoskodnak, és mondanékik, miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben? Mi könnyebb? Azt mondanom én a gutaütöttnek, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom, kelj fel, vedd fel a te nyoszoljádat és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, mondta a gutaütöttnek, mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszoljádat és erígy haza. Az pedig azonnal fölkele, és felvévén nyoszoljáját, kiméne mindenkinek láttára. Úgyhogy mindenki elálmélkodék és dicsőíté az Istent, ezt mondván, sohasem láttunk ilyet. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát szívünkben. Most jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük, hogy így szólíthatunk téged. Köszönjük néked, hogy magasztalhat és dicsőíthet téged a szívünk ezen a vasárnapon is. Dicsőítünk téged hatalmadért, szeretetedért, igazságodért. Dicsőítünk téged gondolataidért, terveidért, melyeket megvalósítottál a történelemben, és melyeket meg is fogsz valósítani a jövőben is. Köszönjük te néked, hogy irányítod az élőknek útját, a mi utunkat is. Köszönjük, hogy a távolból magadhoz vezetsz, hogy közelvalók legyünk. Köszönjük néked, hogy kivezetsz a bűnből, és elvezetsz egy tiszta életre, egy tisztább életre. Köszönjük néked, hogy elvezetsz nem csak egy tisztább földi életre, hanem az abszolút tökéletes örök életre is. Kérünk téged arra, hogy te, aki mindent irányítasz, mindent a kezedben tartasz, munkáld ki a szívünkben, a lelkünkben, hogy teljes szívünkkel akarjuk, amit te akarsz. Engedelmes, hívő gyermekeid lehessünk. Segíts erre törekednünk, ezen rajta lennünk minden napon, most is. Kérünk, szólj hozzánk az ígéből, és mutasd most is, mit akarsz tőlünk, mit akarsz velünk. Hadd legyünk engedelmes szívű ige hallgatók. Kérünk téged arra, hogy áld meg és szenteld meg nem csak a mi Isten tiszteletünket, hanem mindazokét, akik ma összegyűlnek, hogy tiszteljenek, imádjanak téged, és meghallgassák a te igédet. Támogasd őket is az engedelmesség lelkével, indítsd az ő szívüket is hitre, irántad való odaadásra. Köszönjük te néked, hogy Krisztusért, ami megváltó úrunkért, meghallgattál minket. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetésre készülve a 208. énekünk 5. versét. Szólj hozzánk, Uram, csendesen és édesen, félelmünk mindjárt széled.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele, első részéből olvasuk, a 15. verstől a 17. versig. A megnevezett helyen így szól hozzánk Isten írott igéje. Igaz beszédez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik hisznek benne az örök életre. Az örökkévaló királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökön örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, immár többedik vasárnapja azzal foglalkozunk, hogy mit tapasztal meg az az ember, aki valóban hisz Jézus Krisztus evangéliumában. Láttuk, hogy legelőször is megszereti az Úr Jézust, megszereti az ő szavát, a Bibliát, megszereti az ő népét is. Majd láttuk, hogy megtapasztalja Krisztusban való örömöt, békességet, a hála érzését, és egy folyamatos átformálódás veszi benne kezdetét a Krisztushoz hasonlóvá válás folyamata. Ma egy újabb tapasztalatot veszünk elő. Tudnélik, a valóban hívő ember a bűnre elkezd úgy tekinteni, hogy Isten tekint a bűnre. Vagyis mély fordulat következik be a bűnhöz való viszonyulásában. Dióhéjban ma ezt vizsgáljuk meg egy kicsit. Először is a hívő ember a bűnről elkezd biblikusan gondolkozni. A hívő embernek a bűn felfogása eltér ennél fogva a hitetlen emberek bűn felfogásától, mivel a hívő ember a Biblia felől közelíti a bűn kérdését. A hitetlen emberek szerint a bűn az például az állam törvényének a megszegése. A bűnözők azok, akik megszegték az állam törvényét és börtönbe csukták őket, vagy éppen még szabad lábon flangálnak. Vagy a helyzettől függ, hogy mi bűn, mi nem. A helyzet mutatja meg. Különböző helyzetekben ugyanaz lehet erény és bűn, és más helyzetben megint ugyanaz a tett lehet bűn, vagy éppen erény. Vagyis teljesen relatív dolog, helyzettől függ, hogy mi bűn, meg mi nem bűn. Vagy egy másik gondolat a közvéleményben, hogy maga a közvélemény szabja meg, hogy mi a bűn. A közvélemény. Régen az volt a közvélemény, hogy a házasság előtti nemi élet az bűn. Ma már nem ez a közvélemény, tehát ez ma már nem bűn. A média szabja meg, hogy mi bűn, mi nem bűn. A tévében ezt mondják, akkor az nem bűn. Ha azt mondják, hogy bűn, akkor az bűn. Az emberek legnagyobb része, testvérek, ma már teljesen egy szubjektív dologként fogja föl a bűnt, vagyis úgy gondolja, hogy amit én annak tartok, az bűn, amit meg nem, az nem az. Én vagyok egy kis Isten, és teljesen én döntöm el, hogy mi bűn és mi nem bűn. A mai ember, hát körülbelül ilyen módon tekint a bűnre, ilyen módon gondol a bűnre. A hívő ember azonban más megközelítésbe kezeli a bűnt. Mert hogy mi tudjuk azt, hogy a bűn az Isten örök érvényű törvényének a megszegése. Az Isten kőbe vésett akaratának, ami Jézus Krisztusban ráadásul testé is lett, a megszegése. Akár gondolatban, akár szóban, akár cselekedetben, akár aktívan szegjük meg az Isten törvényét, akár passzívan elmulasztjuk beteljesíteni, ez a bűn. És a hívő ember látja azt, hogy a bűnnek az egyik legsúlyosabb következménye, sőt talán mondhatjuk, hogy a legsúlyosabb következménye, hogy elválaszt minket magától, Istentől. Annyit a hitetlen ember is lát, hogy a bűn elválasztja az embereket egymástól. Hiszen ezt látja a munkahelyeken, látja a családjában, a házasságában, talán még a gyülekezetben is, de többet nem lát. A hitetlen nem látja, hogy a bűn Istentől választ el engem. A hívő az látja ezt, hogy a bűn Istentől választ el, a vele való közösséget teszi lehetetlenné, mert ő nem vállal velem közös. Én még vállalnék vele, de ő nem vállal velem. Isten szent Isten, aki nem vállal a bűnössel közösséget, ezt a legékesebben ugye mutatja a bűnesetnek a története. Az Édenbe Isten együtt volt Ádámmal és Évával. Megmondta nekik, ha vétkeznek, ha megszegik a törvényt, ki fogja őket zárni az Édenből, a vele való közösségből. Meghalnak. És úgy is lett. Isten nem vállal közösséget azzal, aki ellene cselekszik. Törvénye ellen, akár gondolatban, akár szóban, akár cselekedetben, akár passzívan, akár aktívan fellép. A hívő ember, testvérek, érti azt, hogy a bűn Isten haragját vonja az ő fejére. A hitetlen ember nem akar erről tudni. Nem mondom, hogy nem tud róla, mert a hitetlen is tud róla, vagy legalább érzi, hogy van Isten, és valami baja van neki én velem, mert én ezt meg ezt tettem, vagy gondoltam, vagy nem tettem, nem gondoltam. De nem akar erről egyszerűen tudni a hitetlen. A hívő ember meg akar róla tudni. Tud is róla, hogy Isten haragját vonom a fejemre, ha bűnt követek el, bűnt cselekszek. Nem hagyja az Isten a bűnt büntetés nélkül, itt a földön sem, de az égben sem, ha szabad így mondanom. Tehát se a halál utáni életembe, se a halál előtti életembe. És ez így is igazságos. Ez egy olyan törvény, amit maga Isten tart hatályban. Nem csak úgy általában, hanem rám nézve is tudja a hívő ember. Rám nézve is. A hívő ember érti aztán azt is, amit a hívő megint nem ért, hogy a bűn és Jézus Krisztus kereszthalála között mennyire szoros összefüggés van. A hívő ember fölfogta a Biblia alapján, hogy Jézus Krisztus az én bűneimnek az igazságos büntetését hordozta el a kereszten, mert Isten reám érte az én bűneimnek a büntetését. És ő meghalt az én bűneim miatt. A keresztre gondol a hívő ember, akkor mindjárt azt látja, hogy van bűn, és annak van igazságos ítélete is Istentől. Még többet is lát, de arról majd később beszélek. A hívő ember, testvérek, kezd teljesen máshogy gondolni a bűnre, már ennyiből, amit elmondtam, ennyiből is érzékelitek, egész másképpen gondol a bűnre, mint ahogy egy hitetlen ember. Aki valóban hívő, az nem gondol ilyeneket, hogy a szituációtól függ, meg tőlem függ, hogy mi a bűn, meg a közvéleménytől, meg a médiától, meg csak az a bűn, amit az állam törvényei megszegés ellen. Nem. A hívő embernek más dimenzióba helyezkedik el a bűn kérdés az életébe. Te, aki itt vagy most, és én is, aki itt vagyok, mi hogyan gondolunk a bűnre? Mi hogyan gondolunk a bűnre? Valóban hívő emberként gondolunk, vagy nem hívő emberként gondolunk? Mert nagy játékteret most hadd ne hagyjak. Legyen valami mostan vagy fehér, vagy fekete. Hogyan gondolok én, hogyan tekintek én a bűnre? Vizsgáljátok meg magatokat ebben a kérdésben, mert sokat elárul arról, hogy valóban hívő emberek vagytok, vagy még nem vagytok valóban hívő emberek. Még nem. Csak úton vagytok oda. Azonban nézzük másodszor azt, hogy a hívő emberre jellemző a bűnbánatnak az átélése is. Amikor a hívő ember a bűnt Isten szemével kezdi tekinteni, és már nem csak úgy mondom mások életébe veszi észre, vagy nem csak úgy általában gondol rá, hanem a saját életébe fedezi föl, vagyis bűn látásra jut, akkor testvérek, a hívő emberen erőt vesz a bűn és vétkei miatt való bánkódás. Ez a közhiedelemmel ellentétben nem a bűnbocsánat előfeltétele. Tehát nem akkor kapok bűnbocsánatot, hogyha jó alaposan megbánom előtte a bűneimet, hanem a kegyelemnek a következménye. A kegyelem munkája az, hogy én elkezdek hinni, és a hitből fakad, hogy a bűnt elkezdem bűnnek látni, és elkezdek miatta bánkódni. Hitetlenül nem lehet a bűn megbánni. Az csak egy emberi dolog, amikor az ember úgy lelkiismeret furdalás, most jaj, de bánkódok, jaj, de ó, mea culpa, ó, mea culpa. Semmi értelme nincs. Majdnem semmi értelme nincs, az csak egy emberi dolog. Nem az Istentől munkált szomorúság, hanem csak egy emberi szomorúság, amit lehet, hogy egy lelkésznek, vagy prédikátornak, evangelizátornak a hatására él át valaki. Én nem akarok bennetek ilyet kelteni. Keltsen bennetek az Isten lelke. Hitet, és majd a hitből fakadóan munkáljon a szívetekbe igazi bűnbánatot. Akkor a hitből fakadóan látjátok a bűnt bűnnek, és elkezditek hitből fakadóan bánni. A hitből fakadó bűnbánat, az az igazi bűnbánat. Az megbánhatatlan megtérést szerez. A kegyelemben élő hívő ember, testvérek, állandóan maga előtt látja, hogy így mondjam, Krisztus keresztjét, mint egy elé magasodik. Az a szenvedés, az a kínhalál, amit Jézus átélt az ő bűnei miatt. És a keresztre nézve a hívő ember valahogy mindig aktuálisnak érzi a bűnbánatot. Mindig aktuálisnak érzi az 51. Zsoltárt, aminek a Zsoltár feldolgozását énekeltük. Egyetért a hívő ember János apostollal, aki az ő első levelének első részében, a 8. és azt követő versekben ugye arról ír, hogy ha azt mondjuk, nincs bűn, mi bennünk magunkat csapjuk be, de ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa minden vétkünket és megtisztítson bennünket az összes hamisságunktól. Ezt ő nem hitetleneknek írja, hanem hívő embereknek. Mert a hívő emberek sem mondják azt, hogy bennem nincs bűn, hanem pont azt mondják, hogy dehogy is, nyomorult bűnös ember vagyok. Szükségem van a kegyelemre, az Isten bocsánatára. Első vagyok a bűnösök listáján, mondja Pál apostol. Első vagyok a bűnösök listáján. Ezt nem valami nagy büszkeséggel mondta ő, hanem azzal a bánkódással, ami hitből fakadt ő nála is. Nagyon fontos dolog minden hívő embernek, testvérek, ez a dolog, hogy én naponta Krisztusra nézve eljutok oda, hogy én bűnös ember vagyok, aki egyedül kegyelemből, a Krisztus véréért való, feláldozott életért való kegyelemből kapok bocsánatot, és élek, és van örök életem. Egyszerűen nem az fontos nekem, mint hívő embernek, és egy hívő embernek se az a fontos, hogy mások esetleg milyennek mondanak engem. Mondjanak, amilyennek akarnak. Lehet, hogy valaki azt mondja, nagyon gonosz ember vagy. Más azt mondja, hogy te nagyon jó ember vagy. Mindegy, hogy mit mondanak. A hívő ember nem így gondolkozik, hanem úgy gondolkozik, mit mond a lelkiismeretem. Mit mond a lelkiismeret? Figyelmeztet valamit? Lehet, hogy kívülről nagyon jó, igaz ember vagyok, de tudom belül, hogy milyen ember vagyok. Hogy milyen indulatok, érzések, tettek vannak az életemben. Milyen mulasztások vannak az életemben. És ez, ha Krisztusra gondolok, és az ő áldozatára gondolok, akkor bűnbánattal tölt el. Hát nem az ellen vétkezem ilyenkor, aki engem annyira szeretett, hogy életét áldozta értem. Hogy engem megváltson, hogy engem megmentsen a kárhozattól, és örök életet adjon. Abba marok bele, aki engem legjobban szeretett, igen, abban marok bele, és ez csak még inkább fokozza az hívő embernek a bűnbánatát. Vagyis a hívő ember, testvérek, nem tud, hogy így mondjam, kilépni a bűnbánatból. Calvin is ezt mondta, hogy a hívő ember élete szüntelen bűnbánat kell, hogy legyen. Így értette ezt, hogy a hívő ember soha nem tud túllépni a bűnön, már a maga életében sem. Meg a környezetében sem, de elsősorban a maga életében nem. A hívő ember az Krisztusra nézve valahogy mindig eljut oda, hogy mea culpa, ó én bűnöm, mea maxima culpa, én nagy bűnöm. És tudok bánkódni a vétkem miatt. Ezt nem kellett volna tennem, de hát most mit csináljak, már elkövettem. Hát nincs más kapaszkodó számomra, mint a kegyelem, amit Krisztusért nyújt nekem az én atyám. És újra meg újra nyújtja, és állandóan nyújtja, és már abba fogadott engem. Ez az egy az én vigasztalásom a bűnbánatba. Vagyis a hívő ember, testvérek, bánkódik a bűnei miatt. Vajon ez a tünete a hitnek? Ez ott van-e benned? Ott van-e benned? Általában a hitetlen emberekben nincs ott ez. a hitetlen emberek mondjuk magyarázgatják a bűnt. Hogy hát igen, hát ezt azért tettem, mert. És akkor jön a nagy magyarázat, hogy miért. Mert az emberek, mert a férjem, mert a feleségem, mert a környezetem, mert a nem tudom én ki, az államrendszer, meg mondunk mindenfélit. Megmagyarázzuk a vétkeinket. Vagy természetes ösztönöm. Ez az én ösztönöm, hát nem tehetek róla. Minden állatnak van ösztönöm, én is állat vagyok, nekem is vannak ösztöneim, hát ő is az ösztöneim, engem is az ösztöneim irányítanak. Veszélyes dolog az ösztönöket elnyomni. Az ilyen ember elfelejti, hogy mondjuk nem állatok vagyunk, és ösztöneink nincsenek. Emberek vagyunk, akik felelősek vagyunk a cselekedeteinkért, a gondolatainkért, a mulasztásainkért is. Nem lehet mindig azt mondogatni, hogy mások vittek rossz utakra engem, ugye mondja valami régi slágerszövege. Mindig mások vittek rossz utakra. Nem, én mentem rossz utakra. Akkor megpróbáljuk sokszor igazolgatni a bűnt, hogy hát tulajdonképpen a fejlődés szolgálja ez, hogy én ezt tettem, vagy azt tettem. Hát enélkül nincs előrelépés. Máskor tagadja az ember a bűnt, vagy bagatelizálja a bűnt, hogy minek ebből ügyet csinálni, most minek ezt így felfújni, minek ezzel egyáltalán foglalkozni, nincs jelentősége. Van, amikor odáig fajulunk, hogy erényé változtatjuk a bűnt, ugye, és már, mint a országunk levitézlet miniszterelnöke, és már a hazugságból is erényt kovácsol, ugye. Mert ide jutunk, testvérek, aki hitetlen ember, az így bánik. A hívő meg azt mondja, hogy ó, én bűnöm, Uram. Már megint ebbe, abba, amabba vétkeztem. Pedig hívő vagyok. Tudom, hogy Krisztus megbüntettetett az én bűneim miatt. Ő szerezte meg nekem a bocsánatot. De mégis fáj, hogy vétkeztem ellene. Fáj, hogy vétkeztem. Én nem tudok máshogy oda menni, csak összetört szívvel elé. És kérve az ő bocsánatát, és meg is köszönve azt. A hívő ember, testvérek, tehát így a bűnbánatot ismerő ember. De ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy a hívő ember nem süllyed el a bűnbánatban. Biblia óránkon merült föl ez a probléma, azért szeretnék erre egy külön most kitérni. Legalább 5 vagy 10 okot is lehetne mondani, hogy miért nem süllyed el a hívő ember a bűnbánatban, egy párat azért hadd mondjak. Az első, amilyen nem süllyedek el a bűnbánatban, tehát nem ebbe az önemésztő lelki életbe élek, lelki állapotba élek, maga a bűnbocsánat. Hiszen tudom hívő emberként, hogy Jézus érdeméért már részesültem a bocsánatban. Ha megvallom a bűneimet, megbánva azokat, azonnal megköszönhetem hálával, hogy azok már megbocsáttattak nekem, már előbb megbocsáttattak. A bűnbocsánat nagy vigasztalást jelent a bűnbánatban élő embernek, a bűnbánatot gyakorló embernek. Aztán van egy másik érv is. Amikor a hívő ember imádkozik, a bűneit odaviszi Istenre, megvallja az Úrnak, és kéri a bocsánatát, akkor arra is gondol, hogy én már megigazítottam. Isten nekem tulajdonította Krisztus igazságát. Engem olyan igaznak tekint, amilyen Krisztust. A római levélbe fejtegeti a megigazulásnak a kérdését Pál. A hívő ember ebből is vigasztalást merít, és ez is olyan, ami kihúzza őt a bűnbánatnak a mélységéből. Nem vagyok egy elveszett bűnös, hanem egy megigazított bűnös vagyok. Igaz, hogy egyszerre bűnös is vagyok, de megigazítatott is vagyok. Simul justus et peccator, ahogy Augustinus, majd Luther is mondta. Egyszerre bűnös és igaz az Isten szemébe. Ez is vigasztalást jelent. Aztán a harmadik dolog, hogyha vétkezek és megvallom Isten előtt a bűneimet, akkor gondolhatok a fiúság vigasztalására is. Hiszen azt mondja Isten igéje nekünk, hogy ha mi hittünk a Krisztusban, akkor Isten fiaivá lettünk. Isten gyermekeivé, leányaivá lettünk. Én csak úgy vétkezhetek a továbbiakban, mint Isten családtagja. Mint Isten családtagja. Persze súlyos dolog a bűn, az Isten ellen elkövetett bűn. Hívőként is súlyos dolog, de Isten nem azzal reagálja ezt le, hogy kidob engem a házából. Mert nem azért vont magához, nem azért fogadott a gyermekébe, hogy aztán meg elhaincson magától. Ott vagyok, mint fia. Úgy vagyok, mint a tékozló fiú történetében a fiú, aki az apja fia volt akkor is, amikor elment otthonról, meg amikor ott messze volt, meg amikor lecsúszott abszolút a disznóvájú mellé, mindig mint fiú vétkezett. És aztán mint fiú tért haza, rongyokba. De hazatérhetett, mert az atya szeretete már ott várta, meg ott vonzotta őt haza tulajdonképpen. és aztán úgy, mint fiú fogadtatott vissza. Újra ott lehetett teljes jogú tagként a házban. Ő ment el, de most újra ott lehetett. Testvérek, nagyon fontos dolog a hívő embernek ez, hogy én tudjam, hogy én ki vagyok. És ha vétkezek, az ezen nem változtat éppen semmit. A kegyelembe fogadott ember, az mindig kegyelembe fogadott marad a Krisztusért. Isten szeret egy gyermeke. Aztán ott van talán egy következő dolog is, még ezt is megemlítem, az örök életnek az ígéret. A hívő ember bánkódik a bűne miatt, de nem azt mondta-e Jézus, hogy ő nekünk örök életet adott? Az pedig az örök élet, hogy higgyenek ő benne. Hát, ha hiszek ő benne, örök életem van. Ezt eljátszhatom azzal, hogy valamit nem úgy tettem, hogy kellett volna. Hát sokszor nem úgy teszünk, vagy nem elmulasztjuk megtenni. De akkor eljátszottuk az örök életünket? Nem, testvérek, nem így működik. A Szentírás szerint, hála Istennek, nem így működik a dolog. Hála Istennek, hogy aki a Krisztusban hisz, mert a kegyelem erre elsegítette, azt a kegyelem meg is őrzi a Krisztus mellett, akkor is, hogyha vétkezik. Egyébként, ha ettől függne az üdvösségünk, senki nem üdvözülne az égvilágon. Hiszen hívő emberként is nem egy bűnt követünk el, hanem mit tudom én, hány ezret, vagy hány tízezret. Magunk se tudjuk, hogy mennyit. Isten nem a bűneink szerint bánik, hanem az ő Krisztusért való kegyelme, szeretete szerint bánik velünk. És azt mondta, hogy neked örök életed van az én fiamban, akkor nekünk örök életünk van, ezt nem lehet elveszíteni. Vagyis testvérek, olyan csodálatos dolog, hogy igen, bűnbánatba éljük az életünket, de mindig valami kihúz ebből a szomorúságból, vagy bánkódásból minket, és ami újra tovább lendít, ami újra talpra állít minket, ami újra felfrissít minket. Hogy ne vegyen rajtunk erőt végképpen a bűnbánatnak az összetört lelki állapota. Ez arra is igaz, testvérek, aki esetleg azt éli át, hogy újra meg újra szembesül a korábban elkövetett bűneinek a következményeivel. Előfordul, hogy valaki olyan életmódot folytatott, testvérek, életén keresztül, hogy tönkretette az egészségét. Hát ha meg is bánja, hogy olyan életmódot folytatott, amilyet, mert bűnre halmozott, és hát ennek a következménye az a testi állapot, amiben van, vagy az egészségi állapot, azért amivel naponta találkozik, amivel naponta beleütközik, amivel együtt kell élnie, az ilyen embert is ugyanezek a dolgok állítják újra meg újra talpra. Bánom azt, amit annak idején elkövettem, meg amit azóta is elkövettem, de hát nem bocsátattak meg a bűneim. Nem kaptam örök életet. Nem vagyok Isten gyermeke a Krisztusért. Újra meg újra ugyanezek az igazságok húzzák ki az embert az elkeseredésből, a bűnei miatti keserűségből, szomorúságból. Nos, hívő emberként vannak-e ilyen bűnbánatos tapasztalataid? Átélsz-e ilyeneket? Az igazi hívők átélnek. De egy kicsit hadd lépjek megint tovább. Itt van a hívő emberek egy másik tapasztalata a bűnnel kapcsolatban, hogy megtapasztalják az erejét. A bűn erejét tapasztalják meg. Mert nem csak arról van szó, hogy Isten törvényét megszegem itt-ott-amott, hanem arról is, hogy a saját lelkembe fölfedezem, hogy én mennyire hajlok erre. Na hát ez egy elég megdöbbentő felismerés. Egy elég megrázó felismerés. Akkor a hívő ember ugye meglátja, hogy én mit tudom, én hazudtam, vagy loptam, vagy én nem tudom, mit nem csináltam, amit kellett volna. Igen, ám csak, hogy ez belőlem jött. A szívemből jött. Belülről fakadt. Valami van ott belül, ami engem, mint hívő embert is, Isten törvényének a megszegésére késztet. Sőt, mondhatnám, olykor kényszerít. Mert iszonyúan erős bennem. A hívőkben élő romlottságot, ezt a Biblia úgy nevezi, hogy a test. Ez egy, most egy kicsit el kell vonatkoztatnunk ettől a hústestől. Ez egy más fogalom. Valahogy meg kell, hogy nevezze ezt, és így nevezi a Biblia, hogy a test. Ez a bennünk van egy olyan erő, egy megfoghatatlan szívbeli lelki erő, ami arra ösztökél minket, ha hívő emberek is vagyunk, hogy Isten törvényét megszegjük. Hogy ellene forduljunk. És nem gyengécskén ösztönöz minket ez a valami ott belül, hanem nagyon is erősen. Ösztökél a mértéktelenségre, a kicsapongásra, a gyűlölködésre, a bosszúállásra, és ezzel mi naponta valamilyen formába találkozunk. Sajnos naponta találkozunk a szívünknek ezzel a romlottságával, a testnek az erejével, ha szabad így mondanom, Persze harcolunk ez ellen, mert nem akarjuk megtenni, mert érezzük, hogy azt nem tehetjük mi meg, és tudjuk, hogy nem tehetjük meg, amire a test kényszerít minket, de csak kényszerít. És nem mindig sikerül legyőznünk, Krisztusba kapaszkodva. Ráadásul még a környezetünk is állandóan ezt a bennünk élő bűnre való hajlamot ingerli, ha szabad így mondanom. Ezt ösztökéli. Megkapcsolja az ember a tévét, elmegy ide, elmegy oda, és kapja szüntelenül ezeket a bűnre való külső csábításokat, ösztönzéseket, motivációkat. Csak az a baj, hogy sokszor aztán tényleg ott tapasztaljuk magunkba is, hogy mennyire készek vagyunk ezek befogadására. Olyan a szívünk, mint egy ilyen száraz fa, ami csak egy kis szikrára vár. Jön egy kis szikra, kívül azonnal lángra gyullad. És már is elkövetjük azt, amit nem kéne elkövetni, vagy legalábbis egy tusakodás kezdődik bennünk. Nagyon jól tudjuk, hogy ha ezt a dolgot átéljük és tapasztaljuk, hogy az erőnk nem elég a test erejének a leküzdésére. Nem elég. Egyszerűen azt mondja Luther is, hogy erőnk magába mit sem ér, mi csak hamar elesnénk. Nem. Erőnk magába mit sem ér. Egyszerűen azt kell újra és újra tudatosítanunk magunkba, hogy Krisztussal tudunk csak győzni önmagunk bűnre való hajlamossága a test ereje fölött. Csak egyedül Krisztussal tudunk győzni. De Krisztussal tudunk. Vele még a kőfalon is átugrom, mondja Dávid, vagyis a lehetetlen is lehetségessé válik. Krisztussal tudjuk legyőzni a bennünk lakozó bűnnek vagy testnek az erejét. És tudjuk végrehajtani azt, amiről tudjuk, hogy Isten azt kívánja tőlem, de az rest ellene. De ő mit akar? Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Hát, de akkor légy segítségül, hogy tudjam cselekedni. Szükségem van rá, te erősíts meg engem, hogy azt tudjam tenni, amit te akarsz, amit te kívánsz. És a Krisztussal együtt, testvérek, átéljük, hogy megerőtlenedik a test ereje. A bűn bennünk lakozó megerőt, ott van, de megerőtlenedik, és valahogy Krisztustól olyan erőt tudunk kapni belül a lelkünkbe, hogy valahogy meg tudjuk tenni, amit ő kíván tőlünk. Ez a hit, tulajdonképpen meg kell értsük, hogy a hiten múlik, a Krisztusba vetett hiten múlik az, hogy legyőzhetjük-e a test erejét, vagy nem. Nem a mi lelki erőnkön múlik, hogy legyőzhetjük-e a test erejét, a bűre való hajlamunkat és csinál. Nem a mi erőnkön múlik. Ha azon múlik, elbukunk. A Krisztusba vetett hitünkön múlik. Hitből élünk. Belekapaszkodunk, és ővele tudunk győzedelmeskedni a vétkekre való csábulásunk, vagy ösztönzéseink felett, testvérek. Ezen a hitharcon tulajdonképpen soha nem tudunk túllépni hívő emberként. Soha az életünkben. Nem, nincs olyan, hogy valamely vétekre való hajlamon, hogy így mondjam, egy hívő ember ő túl van. Tehát olyan nincsen. Nem úgy van, hogy én régen pénz szerető ember voltam, de amikor az Úr szabadítását kértem, megszabadított engem a pénz szeretetétől. És onnantól kezdve én abszolút nem gondolok még, úgy, egyáltalán nem, nincs bennem a pénz iránti szeretet. Nem, én most már szabad vagyok ettől. Elmondják emberek. De ez nem igaz, testvérek, ez egy nagy elbizakodottság, amit azért mondanak, mert félrevezették őket. Bármikor újra beleeshetnek ebbe a bűnbe, úgyhogy észre se veszik. Testvérek, nincs olyan, hogy az ember túllép, így mondjam, Isten szabadítása alapján túllép a bűnökre való hajlamon. Ez mindig benne lesz. Legfeljebb a Krisztusba kapaszkodva legyőzi, esetleg könnyebben győzi lett ma, mint tegnap előtt. Csak meglássa az ember, aki áll, hogy el ne essék. Hogy mondja az apostol is, ugye? Van ennek egy ilyen nem protestáns variációja ennek a bűn dolognak a karizmatikus mozgalomba, ahol azt tanítják bizonyos körökbe, irányzatokba, hogy a bűn az démoni dolog. Tehát az maga egy démon. Mondjuk maradjunk a pénzszeretetnél. Ha valaki szereti a pénzt, abban egy démon van. A pénzszeretet démona, és az kényszeríti őt arra a bűnnek az elkövetésére. Mit kell csinálni, hogy megszabaduljon tőle? Ki kell belőle űzni a démont, a pénzszeretet démonát. Akkor jön egy tortúra, kiűzzük az emberből a pénzszeretet démonát. És akkor miután kiűztük belőle a megfelelő módszerekkel, onnantól az illető elmondhatja magáról, hogy szabad a pénzszeretetétől. Szabad lett? Nem lett szabad. Mert a pénzszeretet nem egy démon. És így nem lehet megszabadulni, testvérek. Sajnos nem lehet. Egy megoldása van annak, hogy megszabaduljunk a bennünk lévő hajlamtól, a halál az, amikor meghalunk. Akkor meg fogunk szabadulni tőle. Addig nem. Amikor Isten majd új testet teremt nekünk az ő országában. Ott abban az új testben már nem lesz a bűnre való legcsekélyebb hajlam se. De amíg itt vagyunk, testvérek, szembe kell nézni ezzel. Hogy még ha kevesbedik is az életünkben a bűnök száma hívő emberként, mert Krisztusba tudunk kapaszkodni, és vele győzni tudunk a vétkekre való csábulásunk, vagy ösztönzéseink fölött, akkor se vagyunk túl, soha, semmilyen bűnre való hajlamon. Bármikor képesek vagyunk, testvérek, akár mekkora nagy hívők vagyunk, vagy bármilyen régóta hívők, bármikor képesek vagyunk valakire haragudni, bármikor képesek vagyunk valakit megvetni, magunkat fölfújni, aztán nem tudom milyen büszkévé válni, hiúságra, bármikor képesek vagyunk paráznaságra, házasságtörésre, bármikor. Ha Krisztusba kapaszkodunk, akkor nem. Csak akkor nem, amikor Krisztusba kapaszkodunk. Mert ő átvisz ezeken minket. Ővele győzedelmeskedhetünk. Valahogy ezek a dolgok ott vannak a szívedbe, a lelkedbe. Tapasztalod ezeket? Mert ha igen, akkor valóban hívő ember vagy. A valóban hívő emberek ismerik ezeket a dolgokat, tudják, hogy miről beszélek. Sőt, testvérek, itt van egy negyedik dolog, ami megint a hívőkre jellemző. Akik igazán hisznek az evangéliumban, elkezdik gyűlölni a bűnt. Gyűlölni a bűnt. Ez egy olyan dolog, ami Istenben is benne van. Ez Istennek a vonása, mint tudjátok, hogy ő bűngyűlölő Isten. Úgy is kifejezi ezt a Biblia, hogy szent Isten, de ennek a éremnek a másik oldala, hogy bűngyűlölő. És a hívő ember valahogy eljut oda, hogy benne is elkezdesz kiformálódni. Vagyis ez a bűngyűlölet az azt jelenti, hogy egy ilyen elhatárolódás a bűntől. Egy ilyen határozott elhatárolódás, hogy nem akarom a bűnt. Semmilyen formában, az életemben, magamban, a környezetemben nem akarom. Fellépek ellene, ellenségemnek tartom. A gyűlölet sok szempontból helytelen, de ebből a szempontból egyáltalán nem helytelen, hanem kívánatos. A bűn gyűlölete, amit Isten az ő lelke által kimunkál a hívő emberek szívébe, lelkébe. Most, ha nem személyes példát mondunk, hanem mondjuk lássátok, hány hívő ember volt, aki mondjuk a történelem folyamán fellépett a környezetében gyakorolt bűn ellen. Mit tudom én a rabszolgaság eltörléséért. Egy hívő ember volt, aki Angliába harcolni kezdett. A hívő emberek voltak azok a között, akik a faji megkülönböztetés ellen fölléptek. De a hívők mindig ott vannak az első sorba, ha a szexuális szabadosság, vagy a diktatúra, vagy a hazudozás, vagy a közintézményesített meglopása, vagy az erkölcsi értékek tudatos lopása, rombolása, vagy netán a környezetszennyezés. A hívők mindig ott állnak, mert a bűnt látják, és nem akarják azt. És a környezetükben is, hogy így mondjam, harcolni kell, és harcolnak is ezek ellen, a dolgok ellen, amiket Isten előtt bűnnek kell, hogy mondjanak. De ugyanezt teszik a maguk életébe. Az az ember, testvérek, aki a bűnt nem tanulja meg egyre mélyebben gyűlölni, aki nem tapasztalja ezt, az az ember igazából még nem hívő. Aki nem hívő, annak a lelkétől a bűn gyűlölete a saját életébe, vagy akár a környezetébe, és úgy távol áll tőle, nem nagyon. Inkább az jellemző, hogy kívánja a bűnt. Hogy kívánatos számára a bűn. Szükségesnek, vagy kikerülhetetlennek tartja. Számos példát lehetne erre, és most már hadd ne mondjak példát. A hívő ember nem. Az, nem mondja, hogy ez szükségszerű, meg kikerülhetetlen, meg nem, hanem azt mondja, hogy ez gyűlölöm. A gonoszságnak minden útját gyűlölöm, mert az Isten erre tanít engem, Krisztus erre tanít engem. Ebbe beletartozik, testvérek, az is, hogy a hívő ember a hitetlen emberektől, bizonyos, vagy a bűnös emberektől bizonyos értelemben megint csak elhatárolódik. Ez egy ilyen nagyon sokat hangoztatott tévhit, hogy különböztessük meg az embert, meg a bűnt. Hát most Isten nyilván meg lehet különböztetni. Isten is megkülönbözteti a bűnöst, meg a bűnt is. Csak hogy számtalanan igehely van a Bibliában, ami azt mondja, hogy Isten a bűnöst is egyáltalán nem szereti. Gyűlöli azt, aki megkeményíti magát a bűnben, és abban él. És a hívő emberek is számtalanszor vallanak abban a Bibliában, hogy ők a hitetlen, tévejgő, hazug, ilyen-olyan erkőstelen emberektől is elhatárolódnak. Nem gyűlölik őket olyan értelemben, hogy mostan haragszanak rájuk, hogy megfojtanák őket, de elhatárolódnak tőlük, nem vállalják velük a közösséget. Ez egy ilyen ideális elképzelés, hogy válasszuk el az embereket a bűntől. Nagyon szépen hangzik, csak éppen nem igaz. Pontosabban elválasztjuk. De nagyon nehéz úgy elválasztani, hogy aztán az emberre nem vonatkozik. Az ember az egy tévejgő ember, mondjuk. Az egy hazug ember, az egy parázna ember, az egy ilyen ember, olyan ember. Azt mondja az apostol, hogy ne vállaljatok az olyannal közösséget. Ne vállaljatok vele közösséget. Nem csak a bűnével, azzal se vállaljatok, de ő vele magával se. Ki közösíti a gyülekezetből az apostol azt, aki ilyet cselekszik a korintusi gyülekezetbe? A hívő emberek, testvérek ezt valahogy érzik, hogy nem lehet nekem barátom onnan, meg nem tudom én kicsodám, meg nem tudom micsodám. Ott fel kell lépnem, világosan egyértelműen. Nem tudok a bűnnel közösséget válni, ha megfeszülök, akkor se. És a bűnössel se, aki abban megáltalkodottan benne marad. Szükség, hogy szakadások legyenek közöttetek, mondja az írás. Hogy a kipróbáltak nyilvánvalók legyenek. És az utolsó dolog, amire még hadd villancsak egy kis fényt, az, hogy a hívő embertestvérek a bűnbocsánatot értékeli. A bűnbocsánatot értékeli. Ki egyszerűen hiszi a hívő ember, a valóban hívő ember, hogy Krisztus áldozatának az volt a célja, hogy nekem is, meg a bűnösöknek Isten megbocsássa a bűneiket, és újra úgy mondjam, a közösségébe fogadja őket, szövetséget vállaljon velük. És olyan csodálatos tudni a hívő embernek, hogy Krisztusért ez meg is történt. Megtörtént, az ő áldozatáért megtörtént, megbocsátott Isten a bűnös embernek. És nekem is megbocsátott. Nekem is, én is ott vagyok a bűnösök között, de nekem is megbocsátott. A hívő ember, testvérek, hisz az örömhírben, ami azt mondja neki, hogy Jézus életéért megbocsátattak a te bűneid. És én ezt a bocsánatot, ezt mindennél fontosabbnak tartom. Ezt mindennél súlyosabbnak tartom. A gutaütött meggyógyításának a történetéből látszik, hogy Jézus is elég fontosnak tartotta. Minden esetre fontosabbnak, mint a testi meggyógyítását, mert ez volt az első, amiben részesítette. Csak utána jött a testi gyógyulás, hogy abból látszódjék, hogy a bűnei is megbocsáttatta. A bűnbocsánat Isten előtt is a legnagyobb érték, mert a fia életébe került. A kegyelem a hívőnek is a legnagyobb érték, a legnagyobb kincse. Ha nem volna kegyelem, ha nem bocsátattak volna meg Jézusért a vétkeim, akkor egyszerűen nem volna tiszta szívem, nem volna örök életem, akkor csak maradna az én bűneimmel való együttlakozás, boldog kis közösségben, idézőjelbe téve. Maradna a kárhozatom, megint együttlakozhatom a bűneimmel örökké, és marcangolhatják a lelkiismeretemet, és kínoszhatnak. Csodálatos dolog, hogy nem így van. Hogy nem kell. Mert a bűneim a tenger mélyre vettettek. Hívő emberként mindig olyan jó ezekbe az ígékbe belekapaszkodni, hogy olvassuk naponta az ígét, hogy amikor egy kis a kegyelemnek a sugarai elérnek minket, amikor a bűnbocsánatra bátorítanak minket. Higgyétek el, és elhiszem. Hát hogy ne hinném el, és ez az én nagy értékem, hogyha valakit megkérdezünk arról, hogy te neked mennyit ér a bűnbocsánat? Mekkora kincs ez az életedbe? Akkor abból, amit mond, abból elárulja, hogy ő hívő ember, vagy nem. Ha én azt mondom, hogy az a legnagyobb kincseim között van, akkor hívő vagyok. Ha azt mondom, hát, mit tudom én. Hát, azt se tudom nagyon, hogy mi az, vagy... Akkor nyilvánvalóan nekem az nem kincsem. Akkor nagyobb kincsem a gyerekem, a családom, a nem tudom, a tudományom, a nem tudom, hogy mi aranygyűrűm, vagy a nem tudom... De ha hívő vagyok, akkor a bűnbocsánatnál nincs nagyobb kincs a számomra. Hogy vagy te a bűnbocsánattal?
a tied ez, a kincsed ez. Elárulja, hogy valóban hitben vagy-e, vagy nem. Íme testvérek, hogyha valaki valóban hívő ember, akkor a bűnnel egy ilyen sajátos kapcsolatrendszere alakul ki. Akkor már eleve elkezd a bűnről biblikusan gondolkozni. És aztán egyéb átéli a bűnbánatot. Megtapasztalja azt, hogy milyen ereje van a bűnnek, de átéli a bűn gyűlöletét is. És ugyanakkor a bocsánat, a bűnbocsánat nagyszerűségét is. Nagyra becsülés, az a legnagyobb kincsei között van. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy éretted szeret minket az Atya örök szeretettel. A te drága áldozatodért, a te drága keresztedért kedves gyermekei vagyunk. Köszönjük, hogy nem csak a bűneink vetettek el tőlünk, hanem mi is elfogadtattunk, mint teremtményeid. Köszönjük néked, hogy ezt senki el nem veheti tőlünk. Köszönjük, hogy ott lehetünk a te házadban, és közösségünk lehet veled. És áldunk azért, mert munkálkodsz bennünk lelked által, hogy a bűnt valóban bűnnek lássuk. Tapasztaljuk, Urunk, magunkban a bűn erejét. Tapasztaljuk, hogy nélküled nem bírjuk legyőzni. Hadd hívjunk most is segítségül, hogy légy segítségül nékünk. Segíts hinnünk benned, hogy győzni tudjunk a kísértéseink fölött. Köszönjük te néked, hogy veled milyen a győzedelem is. Légy áldott érte, hogy egy napon elhozod azt az állapotot az életünkbe, amikor már nem kell harcolnunk a bűn ellen, és nem kell hitben sem járnunk, hanem ott lehetünk majd veled közösségben, közvetlenül, minden közbevettetés nélkül. És köszönjük néked, hogy egy tökéletes testben, lélekben élhetünk a te országodban. Áldunk ezért a kilátásba helyezett drága kincsért, drága ajándékért. Segíts, hogy addig is el ne bízzuk magunkat, hogy aki áll, meglássa, hogy el ne essék. Segíts bennünket, Urunk, hogy szüntelen megújulhassunk az irántad való hitben, reménységbe, szeretetbe, hogy győzni tudjunk a kísértéseink fölött, melyek újra és újra itt és ott kiújulnak, mint valami fekélyesebb, állandóan megjelennek valamilyen formába. Köszönjük néked, hogy beléd kapaszkodhatunk most is. Krisztusunk, kérünk, hogy áld meg a szívünkben ezeket az ígéket, és segíts meglátnunk, hogy valóban hívő emberek vagyunk-e, vagy úton vagyunk még csak oda, hogy rád bízzuk magunkat, és az evangéliumot elfogadjuk. Segíts, hogy tisztába jöhessünk veled is, és önmagunkkal is, és úgy élhessük a mi hívő életünket. Kérünk arra, hogy áld meg szívünket, életünket, családjainkat, áld meg otthonainkat, áld meg népünket, országunkat. Kérünk téged arra, hogy áld meg azokat, akik szabadságra mentek, vagy éppen szabadságról jönnek ide, vissza. Kérünk, hogy a szívüket te áld meg, te erősítsd meg, te újítsd meg. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk betegeinket, a szenvedőket, az egyedül lévőket, hogy vigasztalásoddal, szereteteddel vedd körül az ő szívüket is. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdettem a testvéreknek a következőket. Jövő héten a bibliaóránkat a szokott időbe kedden este megtartjuk. Tehát kedden este 6 órakor bibliaóra lesz. Most a fontos még a... hogy a jövő vasárnap Zakar Ödön tiszteletes úr fogja hirdetni az ígét, mert nem leszek itthon. Úgyhogy hallgassátok, fogadjátok szeretettel nyugdíjas lelkész testvérünket. Kérdetem még azt, hogy az elmúlt héten halottunk volt, Dombóvári Jánosné, született Puskás Mária, akit 67 esztendős korában szólított el közülünk a Teremtője. A temetése pénteken volt 11 órakor a újszegedi római katolikus temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott családtagjainak. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, a 221. énekünket énekeljük zárásként. 221. A két utolsó versét énekeljük el, az 5. és 6. versét, tehát 221, 5. és 6. versét, és utána a himnuszunkat. A 221. ének 5. verse így kezdődik: derékképpen tisztítsál meg minket, mosd el rólunk fiadért bűnünket. Himnuszunkat énekeljük el. Áldás, békesség!